helyünket elfoglalva elbúcsúzunk a gyermekektől, nekik a szokott rend szerint három csoportban lesz gyermekistentisztelet, az óvodáskorúaknak, a kisiskolásoknak és az 5.-6. korosztálynak. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 464. dicséretünk mind a négy versét énekeljük el, Jöjj Királyom Jézusom! Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján ma szólni kívánok hozzátok. Az ige, melyet Isten szent lelke által ma mondok előttetek, és merről prédikálni fogok, írva található Zakariás könyvének 4. részében, a 4. rész 6. versében. Erre ő így szólt hozzám, ezt az igét küldi az Úr, nem hatalommal, és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a mai ünnepünk eredeti latin neve Dominica Palmarum, a pálmák napja. Az Úr Jeruzsálembe vonulásának emléke. A nagybőjt komorságában ez a nap, ez örömnap. Tudjuk azt, hogy a nagybőjtben minden egyes vasárnap kiesik a bőti időszak alól, mert akkor fel vannak mentve úgymond azok, akik bőjtölnek, éppen most valaki viccesen mesélte, hogy hát pedig ő fogadalmat tett, hogy nem eszik egész bőjtben csokoládét, és hát a vasárnap az nem bőjt. Hát a vasárnap az nem bőjt, a vasárnapok a bőti időszakban nem bőti időszakok, akkor lehetett volna csokoládét tenni, de nem baj, majd bepótolja húsvétkor. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus Jeruzsálembe vonulásának emléke, emléknapja a mai. A nagybőjt komorságában, mint mondtam, ez a nap egy örömteljes nap. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, hogy az Úr közel, mondja a Filippi beliekhez írt levél 4. részében Pál apostol annak a gyülekezetnek, akiket nagyon szeretett, akivel nagyon bensőséges kapcsolata volt, akik nagyon sokat imádkoztak érte, akiktől elfogadta még azokat az ajándékokat is, amelyeket más gyülekezet egyrészt föl sem ajánlott, meg el sem fogadta volna. Gondolok itt például a korintusi gyülekezetre. Jézus Krisztus életének egyik legszebb napja volt ez, amikor bevonulhatott Jeruzsálembe, hatalmas lelkesedéssel, önfelett újongással, fejedelemhez illő ünneplésben volt része az Úr Jézus Krisztusnak, amikor Szamár Csikó hátán, tehát nem csak egy egyszerű szamár háton, hanem Szamár Csikó, az érintetlenség, a teherhordozás alól még eddig fölmentett Szamár Csikó hátán vonul be Jeruzsálembe. Mai szóval úgy mondhatnánk, és érdekes ez a gondolat, és ne tessék most semmit ebbe belehallani, hogy ez egy óriási szimpátia tüntetés volt Jézus mellett, és szimpátia tüntetés azok részéről, akik vidékről érkeztek föl zarándokként Jeruzsálembe, hogy áldozatot mutassanak az Istennek, és tudjátok, eszembe jutott az, hogyha valaki már járt Izraelben, vagy akár Rómába eljutott, amikor megnézed azokat a csodálatos épületeket, és azokat a helyszíneket, ahol maga Jézus Krisztus járt, akkor az ember magát is áthatja valami olyan érdekes genius loci, valami olyan szellemiség, lelkiség, amit csak ott tapasztalhatsz meg, akár Jeruzsálemben jársz, akár protestánsként Rómában, és elmész a templomokba, megnézed azokat a csodálatos szentélyeket, amelyeket évszázadok előtt építettek, tiszta arany az egész aranyboltozat, az embert elárasztja valami, ami arra sarkalja és arra indítja, hogy most legyek egy kicsit csendben. Most legyek egy kicsit csendben, legyen bennem békesség. Mikor a Santa Maria Maggiore-ban mondjuk elmegy valaki, és látja azt a hosszú teret, és megáll az elején, és jobb oldalon végig fülkék, ahova folyamatosan lehet menni gyónni, még magyarul is lehet menni gyónni, és akkor az embert arra bíztatja az Isten szent lelke, hogy kicsit állj le, ülj le egy kicsit ott az egy padra, és mondj el egy imát. Hát, amikor az zarándokok Jeruzsálembe értek, akkor egy ilyen felfokozott állapotban voltak a vallásos embernek, a hívő embernek a felfokozott állapota. Nem egy eufémisztikus, rajongó állapot ez, hanem a jámborságnak a lelkisége. És kiállnak akkor, és szimpátiájukat fejezik ki Jézus Krisztusnak. És megrázó, megdöbbentő, ugyanakkor érdekes módon, hogy pár nap múlva ebből a szimpátia tüntetésből egy, úgy mondanám, antipátia tüntetés lesz. Ott, amikor ugyanazok, akik most a pálma ágakkal köszöntenek, azok, akik leterítik a felső ruhájukat Jézus Krisztus előtt, és fogadják őt, azok az emberek, az öklüket rázzák, és feszíts meget kiabálnak, ordítoznak. Ilyen a tömeg. Ennyire manipulálható, ennyire használható, és ilyen az emberi élet. Ezért fontos számunkra mindig, hogy az a mérce, az a mérték mindig az Isten szentírása legyen. Bárki bármit mondhat a világban, a világ változik, a hegyek leomlanak, völgyek fölemelkedhetnek, de az Isten igéje ugyanaz marad. Legyen egy abszolút mérce, mérték mindig az életünkben, mert különben mi is elsodortatunk nagyon könnyen az üdvözlő tömegből, az üdvözlő sokaságból, egy-egy krízis helyzet után, egy-egy nehéz életszakasz után öklünket mutató, kiabáló, keserű, kiábrándult keresztény emberekké válhatunk. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, életünkben gyakran kell bemutatkoznunk egy új helyen, és azt szokták mondani, hogy az új helyen az első benyomás az nagyon lényeges. Az első találkozás, hogyan öltözöl föl, hogyan nézel arra, aki téged fogad, hogyan fogalmazod meg a köszönésedet, mivel kezded a bemutatkozást, milyen a megjelenésed, a stílusod, milyen az antréd. Jézus belép, rálép földi küldetésének utolsó útjára, és királyként köszöntötték a bölcsek, mikor megszületett. És annak megfelelően tisztelték, ajándékozták meg, királyként vonul be Jeruzsálembe, és királyként, főpapként, prófétaként adja oda magát a kereszten, nagypénteken. Jézus Krisztus hármas tiszte, az soha nem változik meg, mindig, mindig meg lesz. Azonban Jézus belépője a nagyvárosba sokakban megdöbbenést, mondhatnám megbotránkozást váltott ki. Főleg azokban a zsidókban, azokban a farizeusokban, akik egészen másképp képzelték el a vallásosságukat, akik mást vártak, mert nem hiszik el, hogy egy Názáretből jött, Galileából származó, ás fiaként felnevelkedett, vándor prédikátor Jézus lehet. És higgyétek el, kedves testvéreim, hogy nagyon sokan még most is így vannak. Hogy ez a vándor prédikátor, akiről alig tudunk valamit a 30 éves koráig, egyszer csak elmegy a Jordánhoz, és megkeresztelkedik, és azt mondja keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Egyszer csak előjön, és nem tudjuk, hogy honnan jön elő, de az egy óriási nagy mennyei ajándék, hogy nem csak horizontálisan, vízszintes síkon kell Jézusra gondolni, hanem például Jordánnál megjelenik egy függőleges sík is, amikor az Isten megszólal, amikor megnyílik az ég, és azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, amikor a Szentlélek jelképeként egy galamb száll le a vállára, megjelenik ez a sík, és ez a sík, ez a függőleges sík Jézus Krisztusnak az életével végig ott marad, és jó az, hogyha a Krisztusban hívő keresztények is nem csak a vízszintes síkon szeretnék megélni, megtapasztalni az Istennek a segítségét, jóságát, hanem mindig tudják, hogy van egy másik sík is, minden pillanatban, amikor én fölnézhetek, amikor Isten felé nyitott kezekkel várhatom az ő áldását, szabadítását és új iránymutatását. Kedves testvéreim, voltak azok, akik megdöbbentek, mikor Jézus Krisztus megjelent a nagyvárosban. Az egyik írásmagyarázó azt mondja, hogy érdekes ez a vidéki és urbánus vita, ez a történelmet is végig kísérte, hogy az urbánusok, akik ott vannak Jeruzsálemben, ők nem fogadják Jézus szívesen. Azok a vidéki, idézőjelbe teszem, versenyzők, akik zarándokok, akik szerint a város szerint az a futottak még kategóriájába tartoznak, azok viszont elismerik, fölismerik benne Jézus Krisztust, a megváltót, az Isten fiát, és letördelik a pálmaágakat, és leveszik a felső ruhájukat, és dicsérik és magasztalják őt. Én ezzel teljesen nem értek egyet, mert mind a városban, mind pedig vidéken lehetnek olyanok, akik nyitottan fogadták Jézusnak azt a lelki királyságát, azt a mennyei királyságot, amit hozott. A megérkező Jézus Krisztus, akinek a neve is hitvallás, Isten felkentje, királya, aki szabadító, a szinoptikus evangéliumok szerint, tehát a Máté, Márk, Lukács írása szerint, ugye Szamárháton érkezik, így töltenek be egy fontos ószövetségi proféciát, mely szerint a királynak Szamárháton kell érkeznie, még jobb az, hogyha fehér Szamáron érkezik, az aztán a csúcs lenne, mert Dávid is így érkezik be, és erről beszélnek a proféták is. Jézusnak minden döntése, minden lépése, minden úgynevezett történés, amely Jézus Krisztus életében zajlik, egy cél felé halad. Egy cél felé halad. És ez a cél a kereszt. Ez a cél a Golgota. Nem csupán az üres sír. Nem az üres sír felé halad az élete elsősorban, hanem először a kereszt felé halad. Ezért nem győzzük azt mondani, hogy nekünk reformátusoknak különösen is fontos elgondolkozni azon, hogy a nagypénteknek a csodája, a mi megváltásunk eredményezi azt, hogy mindent, amely bennünket eltaszít az Istentől, elszakít az Istentől, azt Jézus Krisztus a kereszt által betöltötte, ő megváltotta ezt a világot, és ezáltal nekünk is új életet ajándékozhat. Ez a mi hitünk alapja, és ezért nagypénteken különösen is megállunk, mikor úrvacsorázunk, és feketével terítünk le mindent. Mert ez a szörnyűséges halál, ez az áldozat, ahogy mondta az egyik magyarázó, mindig áldozat árán lesz áldás az életedben. Ahhoz, hogy áldás legyen az életedben, neked is sok esetben áldozatot kell hoznod. Nincsen áldás anélkül, hogy ne hoznál áldozatot, nem járnál meg nagy mélységeket. A nagy mélységek hozzá tartoznak a keresztény élethez. És ez a nagy mélység elsősorban Jézus Krisztusra vonatkozik, aki a legnagyobb mélységet, a legmélyebb bugyrokat járta meg, mikor meghalt a kereszten. A Jeruzsálembe érkező zarándokok meghallották, hogy jön Jézus. Milyen érdekes, hogy a mai világunkban már, amikor Facebookon meg Messengeren értekezünk egymással folyamatosan, a kezünkben vannak a kütyük, éppen már én is próbálom úgy tanulni, hogy a hüvelyik ujjammal írjam a leveleket, mert rám szóltak, hogy hát tanár úr, hát ez már kicsit avít, hogy egy ujjal nyomkodja a levelet. Mi mit hallunk és miket hallunk Jézusról? Rengeteg információ kering a világhálón, a feltámadásról, Jézusról. De rengeteg más információ is kering. És néha nehéz kiszűrni, hogy mi az a valóságos információ, ami nekem szükségem van. És mi az, amit ki kell dobni, amely nem kell, amely inkább elszakít a harmóniától, az Isten békességétől. Nem szükséges. És megmondom őszintén, hogy érdekes ima téma az, hogy a mai fiatalokért imádkozzunk, hogy ők még inkább veszélyeztetve vannak ebből a szempontból, hogy ki tudják szűrni, hogy mi az a tiszta evangélium, mi az a tiszta törvény és örömhír, ami neki az életében szükséges, és mi az, amivel nem kell foglalkoznia. És azért mondom, hogy ima téma, hogy imádkozzunk azért azokért a fiatalokért, akik egyre inkább úgy tűnik, hogy csak a világhálón élik meg az életüket. Kedves testvéreim, képzeljük el, hogy aki ma eljut Jeruzsálembe, vagy máshova, az milyen lelkiséget visz magával. Éppen egy filmben láttam, hogy Jeruzsálembe érkező sokasság a mai napon is megismétli azt, amit akkor ott a tanítványok tettek, letördelnek pálma ágakat, és leteszik az útra a felső ruhájukat, átélik, megtapasztalják újra, hogy milyen ott Jeruzsálemben lenni, de azt hiszem, hogy nekünk nem kell Jeruzsálembe eljutni ahhoz, hogy megtapasztaljuk Jézus Krisztusnak a közeledését. Két dolgot szeretnék még ma üzenetként továbbadni nektek. Az egyik a már hallott ige, hogy nem hatalommal, nem erővel, hanem az én lelkemmel. Ez az ige, amely ugye a Zakariás könyvéből volt, ez máshol is az Újszövetségben megtalálható. Hogyan érkezik Jézus? Egy Jézus köszöntő tömeg nagyobb része, ugye, mint mondtam, zarándok, és nem a városból való. A várakozások nem voltak egységesek Jézussal kapcsolatban, hiszen több királyt is vártak, több szabadítót is. És egyik király sem hozta azt az elvárást, hogy hát ő megszabadítja a rómaiaktól őket. Ő egy csodálatos államot hoz létre ott. És milyen butaság volt a 20. században és különböző időszakokban azoknak a diktatúráknak a felfogása és szellemisége, és azon döbbenek meg, hogy emberek milliói csatlakoztak hozzá. Hogy egy diktatúra hogyan hozhat szabadítást az embernek? Mert nem hozhat. Mert egy diktatúrának a következménye mindig halál. Egy diktatúrának a következménye mindig rabszolgaság, megbélyegzés. És mindegy, hogy milyen irányú diktatúra ez. A várakozásokat nem teljesítették be Dávid király óta, de nem volt olyan király, aki a békességet hozná. Jézusban látták sokan a szabadítót, de a politikai élharcost is, aki fegyverrel, hatalommal, erővel szabadít. És a messiásról szóló proféciákban kétféle képet szeretnék most nektek mondani, amely a mai világunkban is talán még beszüremkedett. A proféták beszélnek erről. Az egyik az oroszlán képe, Jézus Krisztus, mint oroszlán, és a másik pedig Jézus Krisztus, mint Isten báránya. Oroszlánként képzelik el Jézust, aki erős, aki dicsőséges, győzelmet hoz, ő a harcos király, aki abszolút fel van vértezve azokkal a hatalmi eszközökkel, amelyek egy ország irányításához szükségesek. A messiás, aki úgy olvassuk az Ézsaiás könyvében, aki szájának leheletével megöli az ellenséget. A Zsoltárok könyvének második részében azt olvassuk, vasvesszővel uralkodik a népek felett, vasvesszővel. Voltak viszont olyanok is, akik korábbi ószövetségi részek alapján áldozatként kezelik, fogják fel Jézus Krisztust áldozati bárányként, és ennek az ószövetségi háttere az a páska vacsorára nyúlik vissza, amikor Mózes elrendeli, hogy egyéves hímhibátlan bárányt kell áldozni, és annak a vérével kell bekenni az ajtófélfát és a szemöldökfát, És ennek a báránynak a képe aztán átmegy az új szövetségbe is, hogy Jézus Krisztus az Agnus Dei, az Isten báránya, aki önmagát áldozza föl a mi bűneinkért. Voltak olyanok, akik áldozatként adják oda, fogják föl Jézust. Ezzel a bűnbocsánatot, kegyelmet szerez a népnek. És mint mondtam, a Jordánnál keresztelő János is ezt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. De milyen váradalmak, várakozások, vágyak vannak ott az emberekben, és milyen várakozásokkal, vágyakkal vagy te most itt a templomban, milyen vágyakkal jöttél, milyen várakozások vannak benned. És most biztos, hogyha erről beszélnénk, akkor elkezdenéd mondani a lelkésznek, bár az a tapasztalatom, hogy mindig a lelkész tudja meg legutoljára az egyes családi eseményeket, munkahelyváltást, iskolakeresést, milyen jó lenne, hogyha, és ne tessék ezt most szemrányásként érteni, én megértem, hogy miért nem, hogy lenne egy bizalmi kapcsolat mondjuk a lelkész és a gyülekezet között, hogy nem mástól tudom meg, hogy az meg az, ez történt. Kedves testvéreim, az a helyzet, hogy nagyon sok vágyunk van, ami nem teljesül be. És nagyon sok vágyad van, amit most megfogalmazol. Elsősorban ugye egzisztenciális kérdések, amiket rögtön mondanál, hogy hát a materiális eszközök, a családi életem, a munkám, a házasságom, a nevelés, a nyugdíj, a betegség. De hogyha ott van benned a vágy az Isten iránti boldogságra, akkor azt is meg lehetne fogalmazni. Szeretnék nagyobb békességben élni. Szeretnék nyugalmat találni végre a lelkemnek. Szeretnék olyan alkalmakat, amikor töltekezhetem. Amikor nem azt kell figyelnem, hogy hány óra és mikor kell indulnom, hogy lezárjam a húslevest, hanem elengedhetem magam. Erre szolgálnak ezek az idők, az én idők, amiről sokszor beszélünk már. Hogy legyenek olyan időid, amikor csak magadban vagy, de nem elszól el, hanem egyszerűen csak az Istennel vagy, és az Istenre hagyatkozol. És ez nem összehasonlítható azzal, amikor a család elmegy kirándulni, hanem az, amikor csak a te időd van. Csak te vagy, és az Isten. Nem hatalommal, nem erővel, hanem az én lelkemmel olvassuk a Zakariás könyvében, mert hogy Jézus nem a vallási vezetők helyére akart kerülni, és nem politikai függetlenségi harcos volt, bármennyire mondta ezt a felszabadítás teológiája, ez így nem igaz. A belső lelki megújulásnak a diadal mellette volt ez, amit még a tanítványok többsége sem értett. Egy belső lelki megújulásnak a diadal menete, egy belső lelki megújulásnak az útja, mely áldáshoz vezet, és érdekes, hogy a felesége mondta, hogy hát most te olvastad a zsinat megnyitó beszédét, amit a Szabó püspök úr mondott el, mondom, nem olvastam, hát képzeljem el, pont erről beszél. Hát mert miről beszélhetne egy lelkész, hanem a lelki megújulásról, húsvéthoz közeledve, a lelki felfrissülésről, amely az Istennel való kapcsolatunkon múlik, és az isteni kapcsolatunkat erősítheti meg. Csak hogy nincsen áldás, mondtam, áldozat nélkül, és ezért nekünk is rá kell készülnünk, és rá kell hangolódnunk a húsvétra. Hogy ti is tegyetek valamit azért, hogy a húsvétotok ne csak egy jó happening legyen, egy jó történet, hanem olyan alkalom legyen, amikor te megállhatsz az Isten mindenható színe előtt, és úgy vedd az úrvacsorai jegyeket, úgy vedd a kenyeret és a bort, hogy Jézus Krisztus valóságosan meghalt, érted, ahogy megtörik a kenyeret, olyan valóságosan meghalt, érted, és ahogy te megfogod a kelhet és iszol abból a kehelyből bort, olyan valóságosan kiontotta a vérét, te érted. És mikor itt megállsz, és ezt így át tudod élni, akkor az az én időm, az a te időd, az egy minősített idő, mert akkor téged az Isten megérinthet, meg is érint, és veled marad. Jézus egy új életet, megújulást hozott mindenkinek, ami nem kifelé vezet, nem az erőszak, a könyöklés, a letúrás, a beszólás, a második megalázása, az örömtelen kereszténység felé vezet. Éppen erről beszélgettünk férfi körön, hogy az örömtelen kereszténységnek a érdekes példája az otthon maradott fiú. Aki mindent megtesz, ez a morális ceniten lévő férfi, aki mindent megtesz az apának, és megtartja a törvényeket, De nincs benne öröm. Nincs benne öröm. Maga a bőt is ebbe az irányba terelhet bennünket, magunkban lezárni, megnyitni, felnyitni. Lezárni olyan utakat, amelyek nem a mi utaink. Lezárni olyan kísértéseket, olyan próbatétel útjait, amelyhez kevés az erőd. És engedni, hogy az ő útjai legyenek az én utaim. Isten szent lelke vezethet bennünket Jézus Krisztus áldozatának mélyebb megértéséhez. Nem hatalommal, nem erővel, hanem az ő lelkével. Mikor engedünk neki, akkor félreállunk, arrébb megyünk, visszavonulót fújunk magunknak, és eszünkbe juthat az az ige, hogy az Úr hadakozik ti életetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mert vannak az életben olyan helyzetek, amikor nekünk félre kell állni, és engedni kell, hogy az Isten szent lelke munkálkodjon. Nem nekünk kell mindent megcsinálni. És ez az egyházunknak az egyik rákfenéje, hogy meg az életünknek is, hogy nekünk kell megcsinálni, és rágörcsölünk a feladatokra, évtizedekig hajtunk, és nincs örömünk benne, feszülten, görcsösen ragaszkodunk dolgokhoz, és nincs meg az Isten szent lelkének a folyamata, amiben minket belevisz. És abban mi egy eszközök lehetünk ebben a folyamatban, nem rólunk szól, hanem nekünk szól, értünk szól. Mikor engedünk neki teret az életünkben, hogy bejöjjön, és győzelmes királyként tudjuk őt megnevezni. A virágvasárnapi történet a lelki megújulásról szól. És az utolsó gondolat, hogy befelé vagy kifelé vonulás kell az embernek. Befelé vagy kifelé menjünk. Jézus Krisztus arra int, és csak összefoglalóan annyit mondjak el, hagyd mondjam el. Befelé és kifelé kell élni a kereszténységedet. De először befelé kell élni. Először befelé kell engedni. Befelé, mert hogy először nekem kell rendeznem a kapcsolatomat az Istennel, és rádöbbenni, fölismerni, hogy mit tett értem Jézus Krisztus. És hogyha fölismerem, hogy mit tett velem, és értem Jézus, akkor tudok kifelé szolgálni, kifelé élni, kifelé örömhírt terjeszteni, de nem megy fordítva. Nem tud örömhírt terjeszteni az életével, a cselekedeteivel sem az, aki befelé nem élte meg azt a békességes örömet, azt a belső örömet, amit csak az Isten szent lelke által tudsz megélni. Legyünk olyan szüzek, most ezt képletesen mondtam, akik az öt okoshoz tartoznak, akik felkészülten várják a vőlegényt. Legyen a lámpásodba olaj, legyél fölkészült, legyél rákészült és odaszánt, mert akkor örömöd lesz, nem csak most húsvétkor, hanem az egész életedben. Amen.